18. fejezet. Abban az időpontban, amikor Quentin Perronba visszaérkezett, ott éppen nagy fontosságú titkos tanácskozás volt folyamatban, ahol az ő tudtán kívül az ő sorsa is szóba került. Ezen a tanácsülésen főként arról tárgyaltak, milyen és mi erős segédcsapatokat bocsásson Lajos király a burgundi herceg segítségére a lázadó Lüttichiek megfékezése céljából. Lajos király azonban hamarosan átlátott a szitán, és észrevette, hogy itt voltak éppen arról van szó, hogy a herceg táborába sok olyan magas rangú francia nemes urat kell összeterelni, akik már rangjuknál fogva is inkább mint tuszok szerepeltek volna, sem mint segédcsapatok. Lajos király, Argenton tanácsára hallgatva, készségesen beleegyezett a herceg kívánságába, viszont azzal akarta magát kárpótolni, hogy Bájú bíboroson, aki őt ebbe a helyzetbe jutatta, méltó módon bosszút álljon. Trisztán fő porkolábot bízták meg azzal, hogy hazulról indítsa útnak a kívánt segédcsapatokat, de egyúttal arra is utasította őt a király, hogy Bájú bíborost fogja el, és Lokké várába csukja be abba a vasketrecbe, amelyet maga a bíboros talált föl a foglyok kínzása céljából. Hát próbálja ki a saját találmányát, mondotta a király. Mélkülékenységével Lajos azt akarta elérni, hogy a béke föltételeit enyhítse. Csakhogy a gazda nélkül csinálta meg a számításait, senki olyan makacsul nem ragaszkodott elhatározásához, mint a burgundi herceg, aki a föltételek szigorú épségben tartásával vélte a sérelmeket orvosolhatni. A herceg először is felszólította Lajos királyt, hogy az orleáni hercegnek Izabellával való házasságához való hozzájárulását nyilvánosan is jelentse ki, amit Lajos király sóhajtások között ugyan, de meg is tett, csak éppen azt kívánta, hogy erre vonatkozóan tudni szeretné az orleáni herceg véleményét is. Erre is számítottunk, felelte a herceg. A krévékör már tárgyalt is erre vonatkozóan a herceggel, aki nagy örömmel vette tudomásul a tervet, és nagyon boldognak mutatkozott. Hálátlan ember, jegyezte meg a király. Nem bánom tehát legyen, aminek lennie kell, csak még azt óhajtom, hogy Izabella gróf kisasszony véleményét is ki kell kérni. E tekintetben is megnyugtathatom felség, belelte a herceg. A herceg hamarosan maga elé idézte a jegyes párt, és kijelentette előttük, hogy a két ország békés együttműködése kívánja ezt a frigyet, amelyre nézve a két érdekelt uralkodó már előzetesen megállapodott. Az orleáni herceg alig bírta mérsékelni örömét, amit azonban Lajos király jelenlétére való tekintettel mégsem mert elárulni, annak a kijelentésére szorítkozott tehát, hogy sorsát teljesen a két uralkodó akaratának veti alá. Kedves öcsém, mondotta Lajos király, én a te érdemeidre voltam tekintettel, amikor arra határoztam el magam, hogy téged a családommal szorosabb kapcsolatba hozzalak. Mint hogy azonban kedves rokonom a burgundi herceg másként rendelkezett veled, és mert erre a frigyre a két ország békéje érdekében szükség van, én a reményeimet e szent ügy oltárán készséggel feláldozom. Az orleáni herceg térdre vetette magát és megcsókolta, ezúttal bizonyára őszinte hálával eltelten a király kezét, amelyet az félre fordulva nyújtott oda neki. Bezzeg, ha az orleáni herceg a szívekbe láthatott volna, és azt is láthatta volna, micsoda gondolatokkal foglalkozik Lajos király ugyanabban a pillanatban, hogy ezért a szégyenért rajta bosszút álljon, boldogsága bizonyára nem lett volna olyan zavartalan. Most azután Izabellára került a sor.
Fenséges uram, mondotta Izabella, készséggel engedelmeskedem parancsának, hanem...
Elég, elég, kiáltott rá a herceg, a többire nem vagyok kíváncsi. Majd Lajos felé fordulva így szólt. Felség, ma reggel vatkan vadászatot néztünk végig, nem óhajtana délután farkas vadászaton részt venni? Izabella ekkor úgy érezte, hogy most elhatározó lépésre kell magát elszánnia. Félénk, de azért önérzetes, sőt, később szinte kemény hangon a következőket mondotta az egyre jobban csodálkozó hercegnek.
Felséged engem nem értett meg egészen. Az én behódolásom és beleegyezésem kizárólag azokra a birtokokra vonatkoztak, amelyeket az ön dicső elődjei ajándékoztak az én őseimnek. Én ezekről a birtokokról nyomban lemondok, mihelyst felséged úgy találja, hogy én azokra méltó többé nem vagyok. Nem, fenség, Én tudom, hogy ki előtt állok. Igazságos bírám előtt állok. Vegye tehát vissza összes birtokaimat, és tépje szét ezzel azokat a kötelékeket, amelyek az én családomat eddig a fenséges burgundi házhoz fűzték. De ezt a törékeny, üldözött testet nem önök adták nekem, és még kevésbé azt a lelket, amely bennem lakozik, amit én a szent apátnő védelme alatt az égnek ajánlok föl.
Azt hiszed, hogy ez a szent nő vagyon nélkül befogad a kolostorba? Kérdezte a herceg az elfojtott dühhangján.
Hogyha ez nem lenne lehetséges, felelte Isabella, akkor még mindig akadnak könyörületes szívek az én családomban, akik egy Croy árvától nem vonják meg támogatásukat.
Hazugság! Kiáltott fel a herceg magánkívül. Ostoba űrügy az egész, mely alá méltatlan szerelmét rejti. Herceg úr! Ez a leány az ön felesége lesz még akkor is, ha magamnak kell őt az oltár elé vonszolni.
Most már aztán Krévékör grófné sem bírta tovább tűrtöztetni magát, és így szólt.
Milord? A haragja önt méltatlan szavakra ragadja. Egy szabad és független nemes hölgy kezével senki sem rendelkezhetik annak akarata ellenére.
És ellenkezik egy keresztény fejedelem kötelességével is, hogy megtagadja egy jámbor lélek kérését, aki, belefáradva a világi gondokba és az állandó üldözésekbe, az ég menyasszonya óhajt lenni,
tette hozzá erélyes hangon az apátnő.
És az orleáni herceg sem fogadhat el olyan ajánlatot, amely ellen az illető hölgy nyilvánosan tiltakozik,
jegyezte meg Dunois gróf.
Ha engedelmet kapnék arra, mondotta az orleáni herceg, hogy bizonyos ideig megkísérelhetném a gróf kisasszonyt kedvezőbb véleményre hangolni magam iránt. Milord, felelte Isabella, minden igyekezete hiába való lenne. Én szilárdan eltökéltem magamban, hogy ezt a frigyet visszautasítom.
A burgundi herceg szinte dühöngött magában, de kitörni mégsem mert, vad haraggal tekintett hol Isabellára, hol az orleáni hercegre, de leginkább Lajos királyra, akinek arcának kaján káröröm kifejezését vélte fölismerni.
Titkár! Kiáltotta a herceg. Írd le az ítéletet! Vagyonelkobzás és bebörtönzése hegyke babácskára! Fegyház és kényszermunkára vele, hogy játszó pajtása legyen azoknak, akiket szemtelenségükben fölül akart múlni!
Általános elégületlenség morajlott végig a jelenlévők sorain.
Hát, felséges herceg, szólalt meg most Krévékör a többiek nevében. Ezt az ítéletet fontolóra kell venni. Mink fenséget hű vazalusai, a burgundi nemesség és a lovagi rend ellen elkövetett szégyent el nem tűrhetjük. Ha a bűnös a gróf kisasszony, akkor sújtsa őt fenséged olyan büntetéssel, amely az ő rangjainak és a mi rangunknak is megfelel.
A herceg vérben forgó szemmel nézett bátor tanácsadójára, de azután mégis, mintha meggondolta volna magát, az ész győzött a vak düh szenvedélyével szemben. Észrevette, hogy a tanácsban most magára maradt, és félt is attól az előnytől, amit Lajos király most a maga javára tudott volna biztosítani. És szégyelte is magát egy kissé, hiszen az ő természete vad és heves volt ugyan, de nem rossz akaratú.
Igazad van, Krévékör, mondotta a herceg most már nyugodtabb hangon. Ne, elheveskedtem a dolgot. Isabella sorsáról a lovagi rend szabályai értelmében kell határoznunk. Lüttichbe való menekülése adta meg a jelt a püspök meggyilkolására. Az, aki ezt a gyalázatos tettet méltóan megtorolja, s az Ardennek réme a szakállas vatkan fejét elhozza nekünk, azért legyen a keze. És hogyha még ennek a férfinak is vonakodnék a kezét oda nyújtani, akkor legalább a birtokait adhatjuk jutalmul ennek a férfinak, tetszésére bízván, mit ajánl föl Isabellának, hogy a kolostorba vonulhasson. Nos, uraim, elfogadják a föltételeimet?
Isabella tiltakozni próbált ugyan, hogy az ő keze nem lehet jutalom, de szavait elnyomta az általános helyeslés zaja, amelyből tisztán kivehető volt az öreg Crawford hangja, aki váltig azon sopánkodott, hogy öreg korára való tekintettel, ezért a szép jutalom díjért ő már alig ha versenyezhet. Most azután a herceg is lehiggadt, és nyugalma is visszatért. A francia és burgundi nemes urak egymással vetélkedve fogadkoztak, hogy életüket áldozzák föl a nemes cél érdekében, s kiki a maga vérmérséklete szerint adta tanújelét lelkesültségének. Csak Balafré nem mert hangosan nyilatkozni, hanem így dörmögött magában.
Nos, Sanders, Saplujo, most mutasd meg, hogy mit tudsz. Te mindig azt mondogattad, hogy házassághoz szerencsét a mi házunkra. Sohasem volt még ilyen jó alkalmad, hogy bevásd a szavad.
No, lám, én rám senki sem gondol, pedig meg vagyok győződve, hogy a jutalmat én nyerem el, jegyezte meg Le Glorieux, az udvari bolond.
Jól beszélsz, barátom, mondotta Lajos király. Ha asszony van a játékban, akkor mindig a bolondot éri a szerencse.